Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában nagy interjút hallhatnak a nemrég mesteredzőnek megválasztott Szokolai Lászlóval. Tartsanak velünk! Bronzérmet szerzett Rasovszky Kristóf a Nemzetközi Úszószövetség nyílt vízi világkupa sorozatának múlt vasárnapi állomásán az olaszországi Piombinóban. A győzelmet hazai közönség előtt Gregorio Patrinieri szerezte meg. A hölgyeknél Olasz Anna végzett a legelőkelőbb helyen 9-ként. Az elmúlt években Rasovszky Kristóf Szokolai László irányításával halmozta a sikereket, a mesterrel Kalapos Mihály beszélgetett.
Mennyire volt nehéz az újrakezdés a tokiói olimpia után?
Nem nevezhetjük nehéznek, hanem inkább egy kis pihenésre lett volna szükség, mivel azonban a szezon a nyíltes úszásban ilyenkor folyamatában megy. Az, aki részt vett a világkupa futamba, és részt szeretne venni az egész éves többsorozatos futamokban, az elindult, tehát nem tud pihenni. A nyíltes úszónak ez a szezon. Ilyen szempontból mégiscsak igaz a nehézség, mert a pihenésnek kellene lenni, mégsem az történik. Tehát az úszó nem tud úgy szerepelni, mint hogy egyébként szíve szerint lehetne.
De lehet, hogy ilyenkor az olimpiai ezüst miatt még meg is van a lendülete Rasovszky Kristófnak? Tehát nem kell nagyon kapacitálni, hogy készüljön, illetve elinduljon ezeken a versenyeken?
Nem, ő indulni akart. Nem kell oszogatni őt arra, hogy ő versenyezen, szeret versenyezni. Ahhoz kapcsolatosan neki nincsenek ilyen problémái, hogy noszogatni kéne sosem.
Mégis mikor jön majd el a pihenés ideje, mert gondolom, hogy azért az is fontos.
Elég rövid lehetőség van erre, ugyanis az utolsó versenyek azok Izraelben és Abu Dhabiban lesznek világkupa szempontjából december hónapban, és december hó második felében lesz idő pihenni. Január 1-től szinte már úszni kell folyamatosan, hiszen május hónapban lesz Fukuokában a világbajnokság. Tehát ott 5 hónap áll rendelkezésre a felkészülésre.
Már pedig ugye a világbajnokság az mindig az év főversenye.
Így van, ebben az évben ez lesz 2022-ben. A Fukuokai VB lesz a főverseny.
Bár lesz Európa-bajnokság is.
Igen, tehát a jövő év az egy nagyon nehéz év lesz olyan szempontból, hogy tele vagyunk versenyekkel, nyilván a világkupában is indulni fogunk. Nem lesz könnyű összehangolni, de egy pandémia után az ember szívesen versenyzik. Már bepótolni nem lehet az elvesztegetett időt, de azért mindenki örömmel indult el a mostani Európa-kupa futamokon is, hiszen egyszer egymás után következtek, ami ilyen nem volt jellemző az Európa-kupa futamon, hogy ennyire sűrűn legyen, mint most ebben az őszi szezonban.
Hogy tekint a mesteredzői díjára, mint az edzői pályafutásának a csúcsára?
Inkább a szakma elismerésére, tehát arra, hogy az a fajta munka, amit a hosszú távú úszásban, illetőleg a nyíltes úszásban tettünk, az gyakorlatilag ezzel a díjjal, az eredménnyel egy elismerése a szakmának, ami talán azt mondhatom, hogy ez egy nagyon jó leső érzés, tovább inspirációkat ad az embernek arra, hogy ezt a megkezdett munkát ezt folytassa.
De ezt a címet tulajdonképpen megkaphatta volna már Rasovszky Kristóf világbajnoki címe után is, vagy ez nem fordult meg a fejében?
De amikor megpályáztam ezt a címet, akkor az olimpia még távol volt, ez márciusban történt maga a pályázat, aztán a pályázatot azt tovább csúsztatták a pályázat befejezését az olimpia utára, tehát valamennyi magyar edző, aki a mesteredző díjra pályázott, az olimpia utáni időszakig tudott pályázni.
Jó ez egyébként, hogy pályázni kell erre a címre? Nem inkább az edzői grémiumnak kellene azt mondani, hogy X-nek vagy Y-nak jár ez a díj?
Rendelkezni kell különböző publikációkkal is ehhez, tehát nem elég az eredmény maga. Iskolai végzettséghez, illetőleg publikációhoz is kötött, azon kívül, hogy valakinek mi az eredménylistája. És szándéknak kell lenni rá, hogy valaki kívánja magát megmérettetni ezen grémium előtt. Tehát a mesteredző tanácsa az, aki eldönti azt, hogy kit vesz sorai közé.
Egyébként hogyan lett ön úszóedző, mert azt olvastam, hogy a feleségével földrajz testnevelés szakos tanárként végeztek.
Az úszóedzőség az egy régi történet. Százhalombattaiként 5. koromban építettek uszodát Százhalombattán, az azt jelenti, hogy akkor 1975-ben, és akkor tanultam meg úszni 5. tehát nagyon későn tanultam meg úszni. 2 kiváló edzőm volt, több is, de 2 emelnék ki. Egyik Szalai János, aki többszörös balatonátúszó magyar bajnok volt, a múl akkori Dunai Kőolajnál dolgozott, és mellékállásban volt edző, majd pedig Csinger Márton, aki Budapestről az akkori Spartacus úszójaként volt nyilvántartva, majd pedig Szászalom Battán lett edző, diplomája is volt, és lett vezetőedző. Nagy hatással voltak rám, mint gyerekre. Megszerettették velünk az úszást, a versenysportot. És tulajdonképpen a szerelem az úszással onnan kezdődött már. És mivel jó edzők voltak, példaképnek tekintettem őket.
De hogy jött mégis a földrajz testnevelés szakos tanárból az úszóedző?
A gimnáziumban volt még egy fontos személy, és nem szeretném őt sem kihagyni. Szalai János testnevelő tanárom volt, aki atlétika edző volt, és nagyon jó edző volt, szintén nagyon jó szakember volt, aki szintén nagy hatással volt rám, és akkor a gimnázium végén úgy döntöttem, hogy az EGRI tanárképző főiskolára, akkor úgy hívták Ho Chi Minh tanárképző főiskolára jelentkezem 1981-ben, és azt követően pedig oda felvettek. Ott párhuzamosan lehetett a főiskolával végezni a középfokú edzőit. Azaz a 4 év alatt nem csak tanár diplomája lett az embernek testnevelés földrajzszakon, hanem egy középfokú úszóedző is. Engem mindig is az úszás érdekelt, ezért hát meg se fordult a fejembe az, hogy mással foglalkozzam, és olyan szerencsém volt, hogy a diploma megszerzése után szülővárosomban, Szászalombattán a Városi Sportiskola éppen edzőt keresett, főállású edzőt. Így hát azonnal a főiskola elvégzése után edzőként helyezkedtem el szülővárosomba, és a tanítás ilyen szempontból, mint tanár, az nem is fordult elő életemben, hanem az edzősködés pályájára álltam rá azonnal.
Tehát akkor egy napig nem tanított mondjuk, mint földrajzszakos tanár.
Nem, ez megmaradt a szerelem a földrajzot, azóta is szeretem, és tulajdonképpen bárhova utazom, akkor természetföldrajzi, illetve gazdaságföldrajzi szemmel is kicsit utána olvasok annak a helynek, ahova megyek. Ez a fajta gondolkodás a mai napig is megmaradt, de mint tanár nem művelem ezt a szakot.
Sokáig viszont nem maradt a családjával Szászhalombattán, ugye?
Szászhalombatta akkor most is egy erősen ipari város, de az akkori időben még a hőerőmű a pakurával fűtötték, és a környezetszennyezés jelentős volt. Hozzám hozták a város gyerekeit úszni, allergiás, aszmás gyerekből nagyon sok volt, magam is az voltam gyerekkoromban, és ezért én pontosan tudtam, hogy mit jelenthet ez az én saját két gyermekem számára, ezért feleségemmel úgy döntöttünk, hogy bár nagyon kedvező volt a sport helyzete a városban, és mivel odavalósi voltam, minden kapcsolatom, ismeretségem megvolt ahhoz, hogy jól érezhessem magam, mégis a gyerekek jövendő egészsége miatt úgy döntöttünk, hogy elköltözünk a városból, és így kerültünk Veszprémbe, a akkori veszprémi úszóklubhoz, Gyenge Zsigmond edzőhöz, akinek akkor már volt olimpikonja. Kis Judit volt ez, aki 400 méteres gyorsúszásban 800 gyorson magyar válogatott volt.
Ez volt 1994-ben?
1993 év végén költöztem, és valóban 94-től élünk Veszprémben.
Ki volt az első tanítványa, illetve hát egyáltalán hogyan választotta a nyílt vízi úszást? Mert gondolom én, hogy alapvetően minden edző először a medencés úszókkal kezd foglalkozni.
A pályámon 5 évet töltöttem el Veszprémben a Gyenge Zsigmond edző kollega mellett. Itt volt szerencsém Kis Judittal készülni, láttam Kádár Lajosékat, az akkori veszprémi válogatott úszókat, ők korosztályos válogatottok voltak, Judit felnőtt válogatott volt, és kezembe került Kovács Norbert akkor kisgyerekként, aki nálam serdülő magyar bajnok lett. 5 év után más elgondolásunk volt Zsigával, én másképp képzeltem az edzősködés, mint ahogy ő is, akkor fogtam magam és Balaton Fűzfőre, a Fűzfő Alkához igazoltam, akkor 14 tanítvány eljött velem, köztük Rákos Patrik, aki később valamennyi korosztályos magyar bajnokságon érmes, aranyérmes volt, nagy tehetség, és rajta keresztül tanultam meg az úszás tudományát, és ahogyan ő fejlődött, fejlődtem én is. Itt voltak társai Patriknak, többek között Rasovszki testvérek, Kristóf és Tamás és Roland, mert 3 Rasovszki gyerek van, és Patrik mellett nőttek így föl, és Kristóf volt az, aki aztán gyakorlatilag utolérte a Patrikot, és mivel Patrik is úszott nyílt vízen, ezért Kristófot is elindítottuk az első verseny, nem túl jól sikerült neki, nem tetszett neki ez a közeg, de még a rákövetkező évben Olaszországban volt egy junior Európa-bajnokság, ahol csapatban már második volt. Ott már jobban tetszett neki az úszás, és akkor nagyobb kedvel, nagyobb elánnal állt bele a számára először még idegen úszás, nem, be a nyíces úszásba.
Mikor látta azt Rasovszki Kristófban, hogy egy kincs, egy gyémánt került a kezei közé, hogy szokták mondani, csiszolatlan gyémánt? Egyébként ugye 2016-ban junior Európa-bajnok és junior világbajnok is lett, de mikor lehetett ezt látni?
A 16-os év az, amikor azt lehetne mondani, hogy gondoltuk, hogy a Kristóf a világ legjobb nyíltvédes junioriai közé fog kerülni, de amikor megnyerte ezt a két címet, és többek között akkor Olaszországban pont Piombinóban megverte a Welbrockot, aki nála jóval gyorsabb volt medencébe, Florian Welbrockról beszélünk, a mostani olimpiai bajnokról, tehát ők jó régóta ismerik egymást, akkor már lehetett látni, hogy ha ő képes nyílt vizen nála jóval gyorsabb úszót, medencés úszót is maga mögé utasítani, akkor a képességei rendkívüliek a nyílt víz tekintetében. És aztán ezt millió egy verseny, nagyon sok Európa Kupa, Világkupa igazolta, hogy Kristóf azonnal be tudott állni a felnőtt mezőnybe. Tehát nem volt egy olyan év, amikor úgy sok ifinél nehéz az első év, vagy első egy-két év is nehéz, hogy a felnőttek közé verekedjék magukat, döntőbe kerüljenek, vagy élvonalba végezzenek. Nála ez egyből sikerült, tehát 17-ben ugye már VB 5. volt.
Igen, hát nem nagyon volt törés ebben a pályafutásban, hiszen 2018-ban Glasgow-ban 2 aranyat és 1 ezüstöt nyert, aztán 2019-ben pedig Gwangju-ban a világbajnokságon, nem az olimpiai távon, de 5 kilométeren aranyérmes lett, miközben megszerezte az olimpiai kvótát is.
Igen, valóban. Döccenők voltak a pályafutás során, de ez mindig arra jó a Kristóf esetében, hogy elemezve a dolgot, még nagyobb energiával vesse be magát a következő szezonba. Valóban nagy törés nem nevezhető az ő nyíltvizes pályafutása során, de döccenők voltak benne, és mondom, ezek mindig-mindig pozitív energiákat merít ebből, amikor nem sikerül valami akkor is. Bár ez ugye ritkán fordul elő.
Ő az ideális tanítvány egyébként?
Alázatában teljesen, tehát ahogy a nő hajlandó mindent megtenni az úszásért, az úszás eredményekért, jól hangolja össze a tanulmányait, a kapcsolatait, mindent alávetennek, hogy ő sportol, figyel arra, amit az ember mond neki, mindenképp egy ideális tanítvány. Tehát ma már felnőttként, ugye régóta az ember úgy kezeli, másképp kezeli, mint gyereknek, tehát az ember nem utasítja, hanem partnerként meghallgatja. Nyilván a szakmai dolgokban megvan az elképzelésem, azonban a véleményét azt kikérem, mert gondolkodó elme, tehát ő mindig-mindig átrágja magát a dolgokon, és hogy úgy mondjam, egy partneri viszony van közöttünk, megtartva nyilván azt a fajta prioritást, amit az edző elképzelései alapján kell, hogy legyen. Jó vele dolgozni, ezt mindenképpen tudom, és nagyon jó viszonyban vagyunk.
Ha megfordítjuk, akkor ön pedig az ideális edző? Ugye, mert hát a 80-as években, vagy még korábban, de még talán a 90-es években is voltak az úgynevezett korbácsos edzők. Tetszett, nem tetszett, a versenyzőnek azt kellett csinálnia, amit az edző mondott.
Jó, persze, ugye úgy kell ezt érteni, hogy a világ is változott. A 80-as évek után Magyarország is egy más pályára állt. A világ úgymond nyitottabbá vált. Az információk áramlása az edzősködés tekintetében is, vagy a sportvilágában is több lehetőséget hozott, és ehhez alkalmazkodni kellett, mint mindig a külső körülményekhez mindig alkalmazkodni kell, így a sportban is alkalmazkodni kellett. Az akkori edzőtípus tehát fölváltotta egy, én úgy gondolom, minden sportágban egy érdeklődő, a világ dolgait figyelő edzőké kell válni mindenkinek, teljesen mindegy, milyen sportágról beszélünk. A úgynevezett diktatúrák edzői azok ma már kevésbé működnek, tehát én azt gondolom, hogy a társadalmi változásokat le kell reagálni a sportterületén is, és ebből adódóan vagyunk másfélék, és a személyiségünknél fogva pedig úgy szintén. Tehát én nem egy diktátor vagyok, ugyanakkor elég határozott azért, ha ezt tanítványomat kérdezné, akkor elég határozott vagyok, de amikor elérnek egy szintet, akkor már partnerként kezelem úgy őket. Egy kisgyerektől nyilván nem fogom megkérdezni, mit kell ilyen csinálni az edzésen. Megvannak a rendszerek, amiket fölépítettem, de amikor a felnőtt kornak azon szakaszába lépnek, ahol értelmesen, konstruktívan tudnak hozzáállni, akkor másképp tekint az ember a sportolóira.
A tokiói olimpiának hogyan vágtak neki? Úgy, hogy legyen érem, mert hogy az már fantasztikus, hiszen nagyon sűrű ez a mezőny, vagy pedig az olimpiai aranyat célozták meg?
Mindenképpen az érmet, mert Florian Welbrock edzője Ben Bergkamp jó barátom. És az olimpián pont beszélgettünk arról, hogy őrájuk túl nagy terhet tettek azzal, hogy 3 olimpiai aranyat, a német sajtó 3 olimpiai aranyat várt tőlük, és tett rájuk egy igen nagy terhet. Én ezt mindig is elhárítottam magunktól, mert azt gondolom, hogy a nyílt víz az egy olyan terület, egy olyan szakága az úszásnak, ahol nem annyira laboráltak a körülmények, mint medencébe. Ennél fogva nehezebb a jóslás is, független attól, hogy vannak esélyesek, de több tényező befolyásolhatja az eredményt, ezért mindig is az éremre készültünk, nem az aranyéremre, hanem az éremre, és így magunkról azt a fajta terhet, amit a Florián cipelt, azt mi magunkról, ahogy úgy mondjam, elhárítottuk. Szabadabban készülhettünk, nyugodtabban. Ez is nagyon nagy cél. Egy olimpiai érem bármelyik sportágban óriás cél.
Azt kapták egyébként Tokiótól, amit vártak?
Tulajdonképpen igen. Tehát ha azt nézem, hogy a japánok kiváló szervezéssel, óriási munkával bonyolították le a Covid adta nehézség ellenére az olimpiát, akkor ilyen szervezés szempontból igen. A hőségben úgy szintén igen meleg volt azért a maga a klíma, illetőleg maga a víz is. Tehát ezek a számítások ilyen szempontból bejöttek. Florian Welbrock végre szakította a hagyományokkal, mert sosem szeretett vezetve úszni. Én mindig mondtam neki, Florian, hát menjetek előre a Kristóf, hát mire vártok, két kiváló úszó vagytok, hát le kell szakítani, mert ez most ez az olimpián ezt ő megcsinálta, gyakorlatilag kicsit azért is, mert nem sikerült a medencébe a 800 és az 1500 neki elég jó, és szinte egy ilyen, hogy mondjam, viccesen dacból, azért mégiscsak megmutatom, hogy ki vagyok. Ott elkezdte, és Kristóf pedig jól reagálta le ezt a szökést, amit a Welbrock csinált a versenyen.
Párizsban lehet ebből az ezüstből arany is? Vagy tulajdonképpen Párizsban ugyanúgy nagyon sűrű lesz a mezőny, mint volt Tokióban?
Biztosan, hiszen ha nézzük az ellenfeleket, akkor a Paltinieri sem olyan idős, hogy ne versenyezhetne 3 év múlva. A Welbrock kortársa Kristófnak, aki talán kevésbé, Feri Wertmann a világ és Európa bajnok, olimpiai bajnok barátunk, ő 92-es, tehát ő 5 évvel idősebb a Kristófnál, ő a Rákos Patrik volt tanítványommal egy idős, ő talán már azt mondhatjuk, hogy lefele szálló ágban van. Marc-Antoine Olivier, franciák 96-os születésű világbajnoka, ő 1 évvel idősebb Kristófnál, ő is ott lesz. Ezen kívül pedig ott lesznek a fiatalabbak, akik most öregszenek fölfelé. Addigra már Bethlen Dávid a saját társa Kristófnak, aki tanítványom szintén, tehát addigra ő is potenciális ellenfélé érik, tehát ugyanígy a világ bármelyik táján az ifikből aztán felnőttek lesznek, úgyhogy tényleg elég sűrű mezőny várható Párizsban.
Ha már említette egyik korábbi tanítványát, Rákos Patrikot, Hargitay András mondta nekem egy interjúban, hogy annak idején megkérdezte Szécsi Tamástól, hogy mit nem tudtak ők, amit Darnyiék tudtak, mert hogy ugye Darnyi olimpiai bajnok lett, Hargitay pedig nem. És erre azt mondta Szécsi Tamás, hogy de hát már én edzőként is többet tudtam, amikor Darnyiékkal foglalkoztam, és ez is nagyon sokat számított. Lehet, hogyha ön mondjuk az edzői pályafutásának egy későbbi fázisában találkozott volna Rákos Patrikkal, akkor belőle is többet lehetett volna kihozni? Egyáltalán hogy gondolja, mennyit tud hozzáadni egy edző egy kiváló versenyzőjének az adottságaihoz?
A versenyzőhöz mindenképpen hozzá tud adni egy tapasztalt edző, de a kettő nem megy egymás nélkül, tehát a jó edzőt a jó versenyző viszi előre. Hogy most, ha többet tudtam volna, nehéz megjósolni ezeket a dolgokat, mert ezek az irányultságok inkább fontosak a versenyző részéről, hogy ő hogyan képzelje el, és minden tekintetben megfelel neki az a közeg, ahol éppen van. Jóslatokban nem is szabad bocsátkozni, mert úgy volt jó és szép, ahogy akkor volt. Nyilván, ha tapasztaltabb az ember, akkor lehetősége talán több van. Kevésbé megy el olyan irányba, kevesebb hibát követ talán el ilyen szempontból, mint egy fiatalabb edző, de erre nincsen úgymond ilyen szempontból biztos klazúra, hogy már pedig ennek így kell lenni. Vannak fiatal edzők is, akik nagy eredményt érnek el, mert a kezükbe akad egy tanítvány, és nagyon motiváltak, és a felkészültségüket esetleg a motiváció is pótolhatja. Bár azért ilyen szinten azért a felkészültségnek nagyon nagy a szerepe annak tekintetében, hogy az ember hogyan lát át edzésrendszereket és embereket, hogyan tud megítélni. Úgyhogy nem lehet ezt megmondani pontosan, hogy mi lett volna, ha. Ami van, az viszont már megtörtént, tehát arra mondhatjuk, hogy igen, ott és akkor kell a legjobbaknak lenni a világversenyeken. amit pedig az ember megtett, azt már mutatja, hogy igen, ezt elértük, és ezt a tudást, ezt akkor birtokoltuk, és ezt a helyzetet uraltuk.
Ennyi szép siker után önt mi az, ami motiválja még? Az, hogy Rasovszky Kristófnak meglegyen az olimpiáról is az aranyérme, vagy hogy minél több Rasovszky Kristófot találjon?
A mi csapatunk most egy nagyon erős csapat, egy nagyon motivált emberekből áll, amiben a Kristóf mellett a Betlen Dávid, a Kalmár Ákos, a Pintér Ádám, de mondhatnám a Bíró Dominikát, Áment Balázs, tehát Eszenyi Mólt, Bartalus Mirti, tehát egy elég sok fős csapat van, akik valamennyien motiváltak. És ez a motiváció, amikor egy csapatban domináns a motivált versenyző, akkor az mindig egy nagy lehetőség a csapattagok számára is, hogy egymást segítve vigyék előre, és tulajdonképpen azt mondanám magamnak, hogy örömmel dolgozom velük. Ameddig úgy lesz elég energiám, addig biztos, hogy ez még tovább fog inspirálni az eredmények tekintetében, és persze, ha Kristófnak aranya lenne, boldog lennék, de ha mármelyik másik versenyző is olimpiai érmes lehetne ebből a csapatból, akkor az úgy szintén boldogsággal töltene. Én úgy gondolom, hogy még egy-két olimpiáig biztosan lesz energiám arra, hogy vezessem ezeket a motivált versenyzőket.
Mert hogy Magyarországon élünk, és Magyarországon mindent az olimpia szemüvegén keresztül nézünk, ugye?
Igen, az olimpia az egy olyan nagy sportünnepély, amit mind erkölcsi, mind anyagi, mindenfajta tekintetben minden más verseny elé helyeznek. Úgyhogy igen, ezt mindenképpen lehet mondani, és most csak 3 évet kell várni Párizsra.
Meghatódott, amikor Rasovszky Kristóf ott állt Tokióban az olimpiai dobogón?
Igen, nagyon felemelő érzés volt. Tehát azt kell mondani, hogy gyerekként az ember elképzelte, edzőként is elképzelte, de mikor ott volt, akkor azért az egy nagyon-nagyon felemelő érzés volt.
Szokolai Lászlót, a Balaton úszóklub edzőjét, Rasovszky Kristóf mesterét hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.